Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Film.
Több mint 2000 filmet láthat a közönség a mesterséges intelligenciával készült filmeket felvonultató SmartFest nemzetközi AI filmfesztiválon március 26-án és 27-én Budapesten a Cinema City Mamut moziban. Az idei programra 2200 alkotó küldte be pályaművét Kanadától Kínáig, több mint 100 országból. A filmek között klasszikus versek és archív képek kelnek új életre, de vagy nyugati hősökkel, vagy a távoli jövő robotjaival is találkozhatnak majd a nézők. A vetítések mellett szakmai kerekasztal beszélgetést is tartanak, ahol olyan neves szakemberek vitatják meg a film jövőjét, mint Török Ferenc rendező, Lackfi János költő és Berecki Nóra rendező, valamint az első magyarországi AI produkciós cég, a Prompt Monsters alapítói. A beszélgetést Kovács Gellért újságíró, filmkritikus vezeti. A fesztivál külön figyelmet fordít a fiatalokra is, ezért március 26-án napközben diákvetítések keretében a fiatalok Hartung Attila rendezővel merülhetnek el a mesterséges intelligencia alapú filmkészítés rejtelmeiben és etikájában. Március 27-én a fesztivál díjazott filmjeinek vetítésével zárul a rendezvény.
Opera.
Április 18-án debütál a Magyar Állami Operaházban Tobias Kratzer, 2020-ban a londoni Covent Garden számára készült nagyszabású Fidelio rendezése. A darab kettős szereposztásának főszerepeiben Sinéad Campbell Wallace és James McCorkle, Rálik Szilvia és Kovács Házi István, valamint Cser Krisztián és Szemerédi Károly lép színpadra. Az opera együtteseit Halász Péter első vendégkarmester dirigálja. Mit tehet egy nő, ha a hitvesét eltünteti a zsarnoki hatalom, és már a halál hírét keltik? Leonora áruhában, magát férfinak kiadva épül be a kegyetlen rendszer börtönébe, hogy kiderítse az igazságot és megmentse szerelmét. A Fidelio a bátorság, a hűség és remény megrendítő története, amelyben Beethoven drámai erejű, emelkedett muzsikában fogalmazza meg a felvilágosodás eszméjét, olvasható az Operaház ajánlójában. A darab rendezője Tobias Kratzer, aki ebben az évadban vette át a hamburgi opera vezetését. Kratzer a Fidelio két felvonását, a zeneszerző eszmeiségét tiszteletben tartva, de eltérő felfogásban vitte színre, így a hagyományos és az újszerű megközelítések kedvelői számára is élménnyel szolgálhat az előadás. A Fidelio az április 18-ai premiért követően további 4 alkalommal, április 19-én délelőtt, majd 21-én és 24-én, valamint 25-én délelőtt szerepel az évadban a Magyar Állami Operaház műsorán.
Tánc.
Március 24-e és 28-a között rendezik meg az idei Horizont Nemzetközi Kortárs Táncfesztivált a Miskolci Nemzeti Színházban. A nyitó előadás Arany János Toldiának első darabja Kozma Attila táncszínházi adaptációjában. A további programokról Kozma Attilát hallják.
Igyekeztünk idén is egy nagyon izgalmas, nagyon sokszínű műsorral kiállni a Horizont Fesztivál. Ugye ezt 11 darab évvel a kiállításával szoktuk megnyitni a Horizont Fesztivál. Idén is így lesz. Ez fönn a Nagyszínháznak a foajében lesz a kiállítás. Aznap este a Toldit láthatják a nézők. Majd elkövetkezik március 25-e, ugye a zárt ajtók, ez a Vasas művek. Két nagyszerű táncos, Vasas Erik és Lunai Attilának a darabját hozzuk el a játékszínbe. Utána egy számára nagyon izgalmas, szintén játékszín, ez párban megy, tehát első volt a zárt ajtók, a második felvonása szintén a játékszínben Rooster. Ez nagyon érdekes, mert a Szerb Nemzeti Balett táncművészei és a National Dance Foundation növendékei közösen adnak elő egy darabot, ez a lengyel jiddis szerzőnek, a Václav Leibnek és a Samuel Beckett Godóra várvának egy ilyen furcsa zanzásított változata. Én azt gondolom, hogy nagyon, mindenki egy darab nagyon izgalmas lesz, tehát ez is este abszolút egy nagyszerű szórakozás. A következő nap láthatjuk majd Apánk üzenet, ez Gerecsó fűvérek, és itt természetesen jönnek újból a nagyszerű anekdóták, szövegek, úgyhogy hogy ez egy izgalmas. Aztán következő nap 26-án 19-kor, akkor szerintem a magyar az idei táncprogramok közül az egyik legizgalmasabb, ugye ez a Feledék projektnek a Cseresznyéskert. Még látható lesz a Budapest Táncszínháznak a Quattro Stagioni előadás, ez két előadás, két egyszerben a menüvéssel. Március 20-a játékszínben lesz Delbó Balázsnak a filmje, ami szerintem már egy ilyen országos ismertségű. Ez a tánc 30 árnyalata egy ország mozdulatokban. Mi magunk is részt vettünk be, ez egy 31 együttes, magyarországi együttes, különböző stílusú együttes, ikonikus magyar helyszíneken lettek forgatva. Szerintem egy borzasztóan izgalmas és nagyon hiánypótló filmalkotás, őt a játékszínben láthatják, és elértünk az utolsó év napra a fesztiválnak, ez 28-án a Nagy Színházban a Győri Balettet látjuk vendégül Ádám és Éva, és ugyanaz nap este játékszínben Bozsikivet érkezik egy és emlékeiratáival. Ez volna úgy nagyjából a programai Horizont Fesztiválnak.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
A reformkor, illetve az 1867-es kiegyezéstől az első világháború kitöréséig tartó boldog békeidők idején gyönyörű zsinagógákkal telt meg az ország, de egy részük a vészkorszakban, illetve a kommunista hatalomátvételt követő évtizedekben nyomtalanul eltűnt, vagy felismerhetetlenül átalakult. Ez persze nem jelenti azt, hogy a 30-as évek végén létező több mint 600 imahely között ne lennének igazi nagy túlélők, amelyek továbbra is vagy eredeti céljukat szolgálják, vagy kulturális központként, iskolaként, illetve egy másik vallásnak helyet adva nyitják meg kapuikat a betérők előtt. Az ország felfedezése közben mindenképp érdemes ezeket meglátogatni. A fővárosban igazi meglepetés a Dreyer sörgyár közelében lévő 1911-re elkészült Cserkész utcai mindenki temploma, ami jelenleg egy neoprotestáns gyülekezet otthona, és amelyet a városnegyed szecessziós arcát megrajzoló Schöntal Richard tervezett. A 22 méter átmérőjű épület kupoláján Megyaszay István épületeivel rokonítható épületkerámiákat láthatunk. Bár belső díszeinek jó része sajnos nem maradt fenn, az egykori zsinagóga térben járva, vagy akár csak az épületet körbesétálva ma is könnyen átérezhetjük a szépségét. A helyi zsidó közösség által épp 60 évvel ezelőtt, 1966-ban elhagyott imaházat, előbb a mezőgazdasági múzeum, majd a Nikex külkereskedelmi vállalat, végül pedig a Magyar Televízió használta, mielőtt sorsára hagyták volna. A felújítást a rendszerváltáskor feltűnő új gazda, a Sion gyülekezet végezte el 1989 és 1991 között. Ők ma is itt gyűlnek össze, az egykor népkonyhának és iskolának otthont adó szárnyat pedig egy alapítvány foglalta el. Ennél közel fél évszázaddal korábban, 1868 és 1869 között épült fel Pécs egyetlen zsinagógája, amelynek romantikus terveit a pesti vigadót is jegyző Feszül Frigyes, illetve két gyakori alkotótársa, Kauzer Lipót, valamint Gerster Károly közösen készítették el. Az év néhány napján ma is működő épület a maga nemében a Dunántúl legnagyobbja, ez pedig a magyar zsinagóga építészet legtermékenyebb alkotójának, Baumhorn Lipótnak köszönhető, aki 1905-ben bővítette azt. A hagymakupola formájú díszével, órát rejtő timpanonjával, valamint a belső tér ornamentális díszeivel egységes képet adó épület képernyőn át is körbejárható, az igazi élményt azonban a személyes látogatás adja.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Minden bizonnyal volt már olyan élményünk, amikor nem tettünk fel egy kérdést, pedig nagyon szerettük volna. Vagy javaslatot akartunk tenni, de inkább csendben maradtunk. Alkalmazásban álló felnőttekkel készítettek interjút, és az így gyűjtött adatok elemzésével néhány kutatás feltárta, mikor és miért érzik az emberek, hogy képtelenek megszólalni a munkahelyükön. Ezekből a tanulmányokból főleg az derül ki, hogy az emberek sokszor még akkor is visszafogják magukat, amikor tudják, hogy a mondani valójuk fontos lenne a szervezetnek, az ügyfélnek vagy saját maguknak. Ezekben a felfedezésekben van egy megrendítő mozzanat, a hallgatás senkinek sem hasznos. Pszichológiai biztonság a munkahelyen. Ez a címe Amy Edmondson könyvének, ebből idéztem most egy rövid részletet, Dura Mónika a vendégem, a Mindwell pszichológiai központ alapító igazgatója, aki már nagy tapasztalatra tett szert, hogyan állnak ehhez a kérdéshez a cégek. Azért is kérdezem először arról, milyen visszajelzések érkeztek például hozzá a könyv megjelenése óta.
Én azt tapasztaltam, hogy nagy az érdeklődés, és hogy valakik nagyon örülnek, hogy megjelent ez a könyv, és hogy most már tudnak erről úgymond beszélgetni egy könyv kapcsán, ami mondjuk a munkahelyen zajlik náluk. Valakik meg azt mondják, hogy hiánypótló, valaki azt mondja, hogy azért olvass el, mert náluk nagyon nem így működnek a dolgok, és hogy ő egy ilyenre vágyik. A vezetőknél meg azt tapasztalom, hogy vannak nagyon nyitott vezetők, és ők nagyon üdvözlik ezt a könyvet, meg ezt a fajta szemléletmódot. A másik réteg pedig így elzárkózik, mintha nem is lenne, nem vesz tudomást erről.
A szerző hogyan vezeti végig az olvasót? Hol bicsaklik meg tulajdonképpen ez a biztonságérzet, és milyen kockázata van ennek? Ez nagyon érdekes. Ő azt írja, hogy 1990-ben kezdett ezzel foglalkozni, amikor kórházakban a hibázás gyakoriságát vizsgálták. Milyen tapasztalatai voltak, ami miatt elkezdett ezzel intenzívebben foglalkozni?
Hát ugye az Amy Edmondson az a kutató, aki elkezdett kórházokban kórházi osztályokat kutatni. Valójában akkor ő még nem tudta, hogy a pszichológiai biztonság, amit így kutat, hanem csak azt mérte föl, hogy melyik osztály hatékonyabb, erre gyűjtött adatokat, meg ebben a témában kutatott, és összehasonlította az adatokat. A hibázást gyűjtötték, hogy ki hányszor hibázik, és akkor ezekből milyen statisztikai adatok tudnak összegyűjteni, és hogy arra a következtetésre jutott, hogy azok az osztályok, akik eredményesebbek, azok sokkal több hibát vallottak be, meg tényszerűen sokkal több hiba jelent meg, mint azok az osztályok, akik nem annyira eredményesek. És itt az eredményesség mondjuk ilyen műhibákba, vagy halálozásokba, vagy szövődményekbe volt kimutatható, és hogy ez egy látszólag ellentmondás, hogyha valaki úgymond eredményesebb és sokkal többet hibázik, mint aki nem eredményes. Ugye logikailag nem ez lenne az adott. Igen. És akkor ő ezt így elkezdte jobban vizsgálni. És arra jutott, hogy ezen osztályok és csapatok között az a különbség, hogy ott, ahol jobbak az eredmények, ott az emberek bemerik vallani azt, hogy hibáztak. Mert hogy a hibákból, és itt jön a lényeg, hogy lehet tanulni. Tehát abból nem lehet tanulni, ha hibázom, és ezt így elfedem, meg a szőnyeg alá söpröm, meg nem tudom a statisztikában megjeleníteni, és hogy ezek az osztályok megjelent ott a pszichológiai biztonság, mert hogy mertek visszakérdezni, elmerték mondani, hogy hibáznak, mertek szólni a vezetőiknek, hogyha valamit nem jól csináltak, és hogy pont ezeken múlhatnak emberi életek, hogy mondjuk egy nővér mer szólni egy orvosnak, hogy valamilyen eljárás, gyógyszert nem jól csinál, vagy neki nem ez a tapasztalása, és hogy ezeket bemerik valami, és ezekről mernek beszélni, mernek megvitatni, és mernek ebből tanulni. És hogy itt volna a lényeg, hogy a hibázás az egy tanulási pont, és így tekintettek rá, és ezért az ő eredményeik összességében sokkal jobbak voltak, mint ott, ahol inkább a félelem kultúrája volt, és nem merték a hibázásokat sem a saját, sem a másokét sem visszakérdezni, sem bevallani. Ez volt az első ilyen pont, amikor ő rájött, hogy gyakorlatilag ez a pszichológiai biztonságon múlik egy munkahelyen, és hogyha ez egy ilyen éles terep, mondjuk, mint egy kórház, akkor ott hatványozódik ennek a szerepe.
Ugye ez egy speciális helyzet, hogy van egy vizsgálat, de egyébként valószínűleg krízishelyzetekben jön ki egy cégnél az, hogy itt ez nem létezik, ez a pszichológiai biztonság, az emberek inkább csöndben vannak, féltik az állásukat, jobb, ha nem szólok, miért én szóljak, kellemetlen helyzetbe kerülök, én nem vagyok ilyen típus, számtalan dolog van. Mesélne erről, hogy tényleg milyen helyzetekben jön ez ki?
Igen, ezek krízishelyzetben előfordulhatnak. Ugye számos példát hoz a könyv. Légikatasztrófák, hogy két légikatasztrófa hogy tud másképp végződni, hogyha pszichológiai biztonság létezik, és amikor nem létezik. Ez például egy krízis helyzet, hogy az egyik esetben ott nem mert szólni a másodpilóta a pilótának, hogy nem adták meg mikor egyértelműen a felszállási engedélyt, és ment tovább, és az nagyon sok ember életbe került, míg 20 évvel később a másodtiszt mert szólni a pilótának, hogy ő ezt a terepet jobban ismeri, ezt a gépet jobban ismeri, itt nagyon sokszor vezetett, átveszi az irányítást, és a pilóta az egyből átadta neki, és az viszont egy ilyen katasztrófától tudták megmenteni, mert leszállt a folyón a repülő, azért, mert mert szólni, és pszichológiai biztonságban érzi magát. Egyébként a légitársaságoknál az Amy Edmondsonnak ezt a könyvét, ezt ilyen alapműnek tekintik. Azóta alapműnek tekintik, és gyakorlatilag én már hallottam, hogy ha valaki pilóta szeretne lenni, például ebből tesznek fel felvételi kérdéseket. Mert ez náluk egy kulcskérdés, hogy mennyire mered felülbírálni mondjuk a vezetődnek a döntését, vagy mennyire mersz szólni, mert ugye ez a hibázás, és az a visszakérdezés felszólalásnak a kultúrája, hogy én érzem a magam abban a biztonságban, hogy hozzak be szempontokat, hogy elmondjam, hogy ezt nem így kellene, és hogy ezt jelezzem a vezetőnek. Ugye ez nagyban függ attól, hogy a vezető mennyire nyitott erre. Ez szerintem mindig én első számú vezetőnek a feladata, hogy ezt a biztonságot ő képviselje és megteremtse. Mert ha ő emellett, a pszichológiai biztonság mellett lerakja a voksot, akkor onnantól kezdve az összes vezető elkezd ehhez alkalmazkodni, és a vezetőkön keresztül a csapatok, meg a csapattagok is elkezdenek alkalmazkodni ahhoz, hogy mondjuk egy cégben ez egy céges kultúra része legyen. És akkor ugye ennek sok eleme van. Az egyik ez a hibázás kultúrája, a visszakérdezhetőség, de ha a vezetőkről beszélünk, akkor mondjuk a sebezhetőség. A sebezhetőség meg pont azt jelenti, hogy a vezető is emberből van. Tehát ő is hibázhat, neki is lehet rossz napja. Ez megint egy ilyen nehéz, mert hogy ez megint egy ilyen kulturális kérdés, hogy ez mennyire tolerálja a vállalat, a társadalmi közeg azt, hogy te sebezhető vagy mennyire élnek ezzel vissza, de hogy az Amy Edmondson erre biztatja a vezetőket, hogy ahhoz sokkal jobban lehet ahhoz a vezetőhöz kapcsolódni, aki azt mutatja, hogy ő valójában emberből van. Hmm. És hogyha azt mondjuk, hogy ez túl PC, szerintem ez nem PC, mert hogy ennek is megvannak a keretei, szerintem ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez nem arról szól, hogy egy cég össze-vissza megy, hanem ez arról szól, hogy az egy alapvető szabály, hogy mindenki elmondhatja a véleményét, a szempontját, és hogy ott a végső felelősség a vezetőn van, hogy neki kell dönteni mindenféle szempontot mérlegelve, de nyitott arra, hogy meghallgassa az őt körülvevő szakembereket. És a hibázás kultúrájában sem az van, hogy valaki 10-szer ugyanazt a hibát elkövetheti, hanem azt mondja, hogy a hibákból tanulunk, de nem azt mondja, hogy innentől kezdve te 10-szer ugyanezt a hibát elkövetheted, mert ezt nem jutalmazza egyáltalán, szóval ide azért raknék egy ilyen felkiáltó jelet, hanem pontosan az ellenkezőjét mondja, hogy a hibákból igenis tanulni kell, és az ne mint bűnbakkeresés legyen, hanem rakjuk ki, hogy a többiek is tanuljanak belőle, akár folyamatokat javítsunk, akár mondjuk, hogyha ügyfelek vannak, akkor az ő megítélésüket javítsuk azáltal, hogy a hibákat összegyűjtjük, és folyamatosan tanulunk és javítjuk. Tehát a felelősség az itt is ugyanúgy tud működni.
Dura Mónikával beszélgettünk, a Mindwell Pszichológiai Központ alapítóigazgatójával, aki Amy Edmondson könyvének megjelenését támogatta. A könyv címe Pszichológiai biztonság a munkahelyen, útmutató a sikeres szervezethez, ahol jó dolgozni. A HVG kiadó gondozásában jelent meg ez a kötet, Ola Andrát hallottátok.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.